Tehát Isten igéjét a zsidókhoz írt levél második részéből olvasom, és nem csak a kijelölt 5.-9. verset, hanem az első verstől. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először, azok pedig, akik hallották, megerősítették a számunkra. Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel, a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. Mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről szólunk. Sőt, valahol valaki így tett bizonyságot. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, mindent lábai alá vetettél. Ha ugyanis mindent alá vetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll. Isten, áldott legyen Isten igéje.
Bocsánat, csak valamit meg kell még tennem.
Azt hiszem méltán, vagy megértitek, hogy miért csodálkoztam azon, hogy miért világ vasárnapnak, miért ez a kijelölt textusa, amiről beszélni kell. És amikor úgy többször végigolvastam ezt a szentírási szakaszt, akkor azt mondtam, hogy tulajdonképpen úgy tudnám megfogalmazni a szentírásnak ezt az üzenetét, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem. Vagy mi az, ami meglepő, és mi az, ami nem. Azzal kezdődik ez az ige szakasz, hogy egy felszólítással, hogy vigyázzunk arra, hogy el ne sodortassunk. Én Dunaparti gyerek vagyok, és hát nagyon sokszor fülettem ugyan Dunába, hogy nagyanyám, még kislány voltam, egy madzagot kötött a derekamra, mert attól félt, hogy a víz elsodor. Aki megáll, vagy a mára, és ilyen sok ilyen mókás jelenet volt kettőnk között, hogy persze én mindig le akartam vetni ezt a kis kötelet magamról. Aki már állt a Dunába, a Tiszába, vagy más nagyobb sodrású folyóba, az ismeri azt a jelenséget, hogy megállni is nehéz ezekben a folyókban. És ha netántán az ember belekerül egy örvénybe, vagy a sodrásnak, a víz sodrásának abban a részébe, ahol megpördül, vagy az ár kiszámíthatatlan lesz, akkor bizony-bizony nagyon hamar hát átéli azt a jelenséget és azt a tapasztalatot, hogy mindenfajta biztonságérzetét elveszíti, mert a vízbe nincs miben kapaszkodni, mert megfogni a vizet, és hát nem talál a lábunk talajt. És ez egy nagyon félelmetes és nagyon-nagyon hát nehéz jelenség. Ugyanakkor nagyon jó kép ez a sodrás. Sokfajta módon lehetünk sodrásban, nem csak fizikailag, és nem csak a vízbe. És nem csak a víznek van az a rettenetes ereje, hogy az ember úgy érzi, hogy képtelen védekezni tőle, vagy előle. A sokfajta módon elsodort ember, hát először kapkod és megpróbál valami biztonságos talajt, vagy biztonságos kapaszkodót találni, aztán a végén törődik abba, hogy sodródik, és úgy megy az árral. Tulajdonképpen ezzel szerettem volna kezdeni, hogy így április 13-án, április 6-a után egy furcsa és kiszámíthatatlan, vagy túlságosan is kiszámítható világba érkeztünk. Egy olyan világba, amiben nagyon sok minden sodor bennünket. A rossz érzéseinknek is van egy sodrása, a különböző híreknek is van egy sodrása. A belső elégedetlenségünknek, vagy kétségbeesésünknek is van egy sodrása. És a legrémítőbb tapasztalat az, hogy nem tudok mibe kapaszkodni, nem tudom, hogy mi az az értelmezés, jövőkép, elképzelés, ami hiteles, ami megáll. Melyek azok a hírek, melyek azok az értelmezések, amik egyáltalán helyén valóak? Bármennyire is azt gondoljuk, hogy mi más korban élünk, mint az elődeink, azért itt egy örök emberi tapasztalatról van szó. Mert az embernek mindig minden időben sodródott, vagy lehetősége volt a sodródása. Vannak békeidők, amikor talán ez a sodrás kisebb, amikor a frontvonalak tisztábbak, amikor világosabban lehet látni az utat, vagy reménykeltőbb a jövő. De a Szentírás leírása és az emberi tapasztalat szerint semmi csodálkozni való nincs. Azon, hogy egy olyan világban élünk, amiben bizony nehéz tájékozódni. Tudjátok, hogy ide mindig egy idős otthonból érkezem, és ahogy ott, ahol jó néhány 90 fölötti ember él, és amikor beszélgetek velük, akkor mindig végig gondolom, hogy hát ezek az emberek már éltek a második világháború, fiatalok voltak, már gyerekük volt a második világháború alatt. Végigélték az 50-es éveket, 56-ot, az után a rendszerváltás körüli bonyodalmakat, még viszonylag stabil élettel élték végig. Ugyan mit tudok ezeknek az embereknek mondani? És egyrészt azt, hogy ilyen értelemben semmit nem kell csodálkozni. Sodrás a különböző mértékben, de mindig volt. És ezekben a különböző külső és belső sodrásokban az embernek mindig az az örök kérdés, hogy hát mit tehetek magamért? Vagy azt gondolom, hogy nem én vagyok az egyetlen, akiben időről időre felmerül az a kérdés, hogy hova fussak, hova meneküljek? Ezelől a sodrás elől, hogy lehetne ebből akár földrajzilag is kikerülni? Itt az igényének a tanácsa pedig az, hogy mindenek előtt nem azt mondja, hogy a kezünkkel vagy a lábunkkal keressünk támaszt, hanem nagyon érdekes módon azt mondja, hogy a fülünkkel keressünk biztos támaszt. Hallgassunk, de nem akármire, hanem Isten igéjére. Figyeljünk a beszélő Istenre, a velünk személyesen beszélő, a bennünket személyesen megszólító Istenre. És a zsidókhoz írt levél itt is, de még számos helyen a későbbiekben a pusztában vándorló zsidó néppel hoz párhuzamot. Gondoljuk el egy nép, aki kijött Egyiptomból, megy az ígéret földje fele, megy a pusztán, ahol a nagy változatosság az, hogy egyik homokbucka, másik homokbucka, egyik szikla, másik szikla, egyik kiszáradt fa, másik kiszáradt fa. A nagy változatosság nincs. És ez lehetett úgy végigmenni a pusztai vándorlást, hogy egy fő gondja volt az embernek, hogy élem túl a mindennapokat. Honnan lesz kenyér, víz, pihenés, enyhület. De igazából a pusztai vándorlásnak nem ez a fő kérdése. Hanem a pusztai vándorlás az, ami alatt egy rabszolganépből egy ütőképes, fegyelmezett, harcképes nép lett. A fő kérdés a pusztai vándorlás alatt is az volt, hogy hogyan kell itt úgy élni, hogy Isten szándéka, Isten terve, akarata, gondolata végbe menjen. És akik így éltek, azok igaz, hogy csak két fővel, nem emeltek Kánaánba. A többiről pedig azt mondja a Szentírás, hogy elhullottak a pusztában. A zsidókhoz írt levél 11. része kezdődik így, hogy el-fel nézvén Krisztusra. És nekem április 13-án sincs más üzenetem magamnak, meg magad, nektek se, mint el, abból, ami körülvesz, fel nézni Krisztusra. Akinek mindig vannak megoldásai. a személyes életünkre nézve is mindig vannak megoldásai, és a körülöttünk lévő világra nézve is mindig vannak megoldásai. Újra egy olyan korszakban élünk, amikor el fogunk hullani lelkileg, ha nem keresünk nagyon biztos lelki kapaszkodókat. És én nem csak mint lelkész, hanem mint keresztény ember sem tudok más biztos lelki kapaszkodót mondani, mint a számomra legbiztosabb kapaszkodót, Isten igéjét és a vele való kapcsolatot. Nem kell meglepődnünk. A Biblia arról beszél, hogy igazából a világ, ha ezer más módon is, vagy formában is, de mindig is ilyen volt. Ahol, ugye múltkor volt az a kérdés, hogy arról beszélgettünk a múltkor az Isten tiszteleten, hogy a farizeusok és az írástudók rossz kérdést tettek föl. És olyan jó kérdés az lett volna, hogy kicsoda Jézus? Ehelyett azt a kérdést tették, vagy mit csináljunk vele? Most nem az a jó kérdés, hogy mi lesz holnap. Az a jó kérdés, hogy a személyes életünkre, a közösségi életünkre nézve mi Isten gondolata. Hogy értem meg, hogy valósítom meg, hogyan megyek tovább. Ami viszont meglepődhetünk. A zsidókhoz írt levél, ezt mondja számunkra egy kicsit talán komplikált formában, de amikor idézi a 8. Zsoltárt, azt a versét, hogy kevésbé tétetett kisebbé az angyaloknál, akkor Jézus Krisztusra is utal, és arra, hogy Isten emberré lett. És én mindig újra és újra belefeledkezem ebbe a csodába, hogy Isten emberré lett. És nem csak emberré lett, hanem emberi lett. Megvallom őszintén, hogy amikor készültem erre az ige hirdetésre, és belenéztem ebbe a zsidókhoz írt levélnek, ebbe a bonyolult szerkezetébe, akkor nagy kísértésem volt, hogy azt mondjam, hogy na jó, ezt most félretesszük, és elő a virág vasárnapi történetet. És ott a következő dolgok tűntek fel, hogy van egy kölcsön kapott szamár. Ugye Jézus a tanítványaival üzen, hogy menjetek be abba a faluba, ott találtok egy szamarat és a megkötözött. Van már fennhét, hozzátok el, és ha azt mondják, hogy ha megkérdezik, hogy mit csináltok, akkor mondjátok azt, hogy az Úrnak van szüksége rája, és legott el fogják bocsátani. Tehát van egy kölcsön kapott szamár. A királyok mindig szamáron vonultak be Jeruzsálembe, tehát ilyen értelemben azért nincs mit csodálkoznunk. Azon, hogy kölcsön kapott, azon, hogy nem a rendelkezésünkre álló istállóból veszük elő a legszebb példányt, Jézusnak egy kölcsön kapott szamara volt. Szőnyeg helyett, vörös szőnyeg helyett, nem tudom, hogy akkor vörös szőnyeg volt, de nyilván valami nemes kárpitot raktak nyergelték fel azt a szamarat, amin a király bevonult, és azt borították a lába elé. Hát nem gazdag emberek felöltője, felső ruhája, nem gazdag és nem feltétlenül tiszta emberek felső ruhája kapta, és nem virágszirmokat, vagy ügyesen lenyesett pálmaágakat dobtak elé, hanem bizony septében, innen-onnan levett pálmaágakat. Minden olyan szegényes, olyan esetlen, olyan, ma így mondanánk, hogy olyan improvizatív. Mégis, én nem tudom, hogy hány koronázási szertartásra emlékszünk az életünkben, még a filmben is. Mondjuk én az Erzsébet királyné, 8. Henrik lányának a film, tehát amikor az róla szóló filmet érzem, arra a koronázási szertartásra emlékszem. Pedig, és talán még a Király beszéde című filmben emlékszem arra a jelenetre, amikor a mentorával ott ülnek a Westminster apátságban, és próbálják ezt a koronázási szertartást. De igazából nem nagyon emlékszünk koronázási szertartásokra. És mégis ennek a királynak a bevonulására, ami virágvasárnap volt, és ennek a királynak a megkoronázására, ami nagypénteken történt a tövis koszorúval, 2000 év óta emlékezünk. Generációk óta emlékezünk. Virágvasárnap minden, ami teremtett, ami esendő, ami emberi, ami szilánkos, ami részleges, alkalmas arra, hogy benne, rajta keresztül az Isten megjelenjen. Na, erről ez az a történet, hogy Isten emberré lett. Hogy belelépett a nagyon részlegesbe, a nagyon nem tökéletesbe, a valamilyen módon megsebzettbe, megcsonkítottba. És én azt gondolom, hogy nem tudjuk ennek az üzenetnek a mélységét kimeríteni. Olyan természetes vágyunk az, hogy a tökéleteset és a teljeset szeretnénk. Nem, nincs ezzel semmi baj. Semmi baj nincs ezzel. Ez is az emberhez tartozó vágy. Azonban, hogy megy előre az emberi élet, pontosan tudjuk, hogy, és most bocsánat, ha valakinek a tökéletesség utáni vágyát nyírválom meg, hogy még a legtökéletesebb is nagyon részleges, nagyon esetleges, nagyon esendő, de ebben lép be Isten. És az, hogy Isten emberré lett, ez azt is jelenti, hogy minden, ami emberi, az Isten jelenlétének lehet a tanúja és a szintere. Ezen meglepődhetünk? Na, ezen igen. Ezen van mit csodálkozni. És amin még van mit csodálkozni, azt a Vidókhozi levél így folytatja, hogy ezt a világot most egy szenvedő Isten irányítja. Mert nem csak, hogy egy szenvedő Isten irányítja, egy megsebzett Isten irányítja. A zsidókhoz írt levél arról beszél, hogy Isten uralkodik. Éljen! És én annyira szeretnék ezt az Isten uralmát úgy látni, hogy az asztalra csap, és rendet rak. És világosak lesznek a frontvonalak, és egyöntetőek a határok, és az igazság. Igazság lesz, a hamisság, hamisság lesz. Isten uralkodik. Bár azt is mondja itt a zsidókhoz írt levél, hogy az ő uralma rejtett uralom. Ezt a világot egy megsebzett, alázatos Isten uralja. Na, ez aztán nekünk végképp nem fér bele a mi emberi és logikai gondolatvilágunkba. Tegnap itt kateetika órát tartottam, és ráadásul tömbösítve 4 órát egybe, és sokat beszélgettünk a hallgatókkal, és amikor arról beszélgettünk, hogy különböző korosztályoknak hogy kell kateetika órát tartani, akkor megfogalmaztunk egy ilyen megállapítást, hogy legalábbis tehát én megfogalmaztam, hogy mindig kell egy kateetika órán egy dogmatikai célt megjelölni, meg egy etikai célt megjelölni. A dogmatikai cél az arról beszélne, hogy kicsoda Isten, az Isten és az ember viszonyáról. Az etikai cél arról, hogy az embernek hogy kell a másik emberhez viszonyulnia. És hát hazafele mellett arra gondoltam, hogy tulajdonképpen ez az ige hirdetésekre is igaz, talán még egy lelki gondozói célt is ott meg lehetne nevezni. Persze arról is beszéltünk, hogy ezeket a célokat nem kell így megnevesíteni, de valahogy arra kell rávenni a gyerekeket, a hallgatót, hogy magáévá tegye, belsővé tegye ezeket a célokat. Mi most a dogmatikai cél? Annak a nagyon mély belsővé tétele, hogy Isten emberré lett. És semmi nem idegen tőle, ami emberi. És semmi nem lép át, ami részleges, szilánkos, nem tökéletes. Isten nem olyan Isten, aki az asztalra csap és rendet csinál a világra. Szerintem az a mi dolgunk lenne. Kicsit bajba vagyunk vele. Isten Jézusban nem rendet csinálni jött el erre a világra, hanem azt elérni, azt végbe vinni, hogy a legkisebb dolgunk is átlényegüljön. Valamilyen módon isteni minőséget kapjon. Egyszer majd a Szentírás tanúsága szerint visszajön rendet is csinálni. Ezért mondja az ősgyülekezet azt, hogy jöv el, Uram Jézus. Mint ahogy mi is sokszor mondanánk, hogy jöv el, Uram Jézus. És aztán arra gondoltam, hogy én most nem tudok etikai célt megjelölni, de meg tudok egy lelki gondozói célt jelölni a magam számára is. Miről szól a világ vasárnap? Hogy volt valaki, aki odaadta a szamarát, levette a felső ruháját, letörte azt a pálmaágat, és persze a szamarat visszaadták, a felső ruhát újra felvették, nem biztos, hogy ki is mosták, és a letört pálmaág elszáradt. Mégis mindezek eszközül szolgálhattak arra, hogy egy alázatos király bevonulhasson Jeruzsálembe. Óriási szükségünk van személyesen és az emberi kapcsolatunkban is, hogy megjelenjen ez az alázatos uralom. Ez adjuk oda a szamarunkat, a felső ruhánkat, ugye mindezt jelképesen, a letörött pálmaágunkat, azt, ami a mi részünk, emberi részünk ebben a történetben, hogy olyan húsvétunk legyen és olyan ünnepünk, ami egészen valóságos, nem csak az ünnep szintjén, meg nem csak a szavak szintjén, meg nem csak a húsvéti tojások szintjén, meg a barkánk szintjén, meg sok-sok minden van ebben a igazán róla beszél és az ő jelenlétét közvetíti. Hát Isten áldjon meg bennünket ebben.